köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, hogy mennyire nehéz döntést hozni arról, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Néha ez teljesen egyértelműnek tűnik. Egyértelmű, hogy ha hazudunk, az rossz. Ha bántunk valakit, az rossz. Ha segítünk másokon, az jó. Ha igazat mondunk, az jó. Csak aztán jönnek azok a bonyolultabb helyzetek, amikor, ha hozok egy döntést, ami jónak tűnik, kiderül, hogy igazából valakit bántok vele. Vagy jönnek az olyan döntések, mint nem tudom, a Niels Holgerssont ismeri valaki? Niels Holgerssont ismeri. És a Vukkot? És kinek kell szurkolni, a Ludaknak vagy a Rókának? Melyik mesében, ugye? Hogy a Niels Holgerssonban természetesen senki nem szurkol a Rókának, a Smörének, hanem mindenki a vadludaknak szurkol. A Vukban már fordítva van, ugye a Vuk akkor jut élelemhez, hogyha Karak szerez neki egy ludat, amit megehet. Egy kérdéssel kezdeném. Tegye fel a kezét, aki szerint az emberek alapvetően jók. Nyugodtan. Aki szerint alapvetően jók az emberek. Jó, köszönöm. Tegye fel a kezét, aki szerint, ellenpróba, alapvetően rosszak az emberek. Na, hát ilyen fele-felébe tettétek fel, és van, aki nem tudja. Azok, akik azt gondolják, hogy alapvetően jók az emberek, ők egyet értenek valamelyikkel a két kínai filozófus közül. Konfúciusz azt mondja, hogy az emberek alapvetően jók, de ha nem tanítják és nem fegyelmezik őket, akkor elromlanak. Ugye, mint az iskolában, hogy muszáj, mert mi lesz különben. Lao Tse pedig azt mondja, hogy az embernek az a természetes állapota, hogy békében és nyugalomban él, és alapvetően jó, de amint elkezdjük tanítani, és amint a társadalomba belehelyezzük, és szabályokat állítunk elé, rögtön elromlik. Tehát ők nem értenek egyet egymással sem, hogy akkor jó, de hogy mitől romlik el, mert azért az egy alapvető tapasztalatunk, hogy elromlanak az emberek. Vagy szóval, hogy jók, de azért mégsem. A Biblia pedig egészen mást állít. A Biblia azokkal ért egyet, akik azt mondják, hogy az ember alapvetően rossz. Azt írja a Zsoltárok könyv, hogy mindenki bűnben születik. Tehát nem a környezetünk tesz rosszá minket, hanem egy állapotban vagyunk, egy rossz állapotban. És ezért van szükségünk a megváltásra. És ma erről szeretnék nektek beszélni, hogy mi a bűn, hogy miért nem tudjuk azt önerőből legyőzni, és hogy hogyan mutat megoldást erre Isten a törvényen, a hiten és a szereteten keresztül. Kezdjük azzal, hogy mi a bűn. A legtöbbször a bűnt azt a rossz cselekedetekkel szoktuk azonosítani. A lopás, a hazugság, a gyilkosság, és hogyha ezeket elkerüljük, akkor rendben vagyunk. Akkor nem vagyunk bűnösök. Ezt gondoljuk legalábbis. És ezzel gyakorlatilag belesétálunk egy olyan nagyon népszerű csapdába, hogyha elég jók vagyunk, akkor mi üdvözölni fogunk. Nem jutunk a pokolra, vagy nevezzük ezt bárhogy. Tehát nem fogunk elkárhozni, hogy lehet ilyen szép dolgokat mondani. De valahogy a Biblia ennél még bonyolultabb, tehát nem egyszerűsíti le ezt ennyire, hogy ha te jó dolgokat teszel, ha a Gábor nem tudna téged letartóztatni rendőrként, akkor te bűntelenül élsz. A Biblia arról beszél, hogy a bűn az elsősorban az Istentől való elszakadás. Vagyis nem egy tett, hanem egy állapot. Nem a tettek jelentik a bűnt, hanem az állapot jelenti. És ezért van az, hogy kifele mi tök jól el tudjuk adni, hogy mi jó emberek vagyunk, belül pedig mégis üresek maradunk, vagy elbizakodottak vagyunk, vagy bizonytalanok vagyunk, önzők vagyunk. És ez az állapot, tehát ez az Istentől való elszakadásnak az állapota, ez a születésünk kor megvan már. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy egy kisgyermek, aki megszületik, az már is bűnös, ez nem arra gondol, hogy ő rossz dolgokat tesz sorra, mert nem tesz egy kisgyerek, semmi rossz dolgot nem tesz, hanem egy olyan állapotban van, ami ahhoz fog majd vezetni, hogy tetszik, nem tetszik, rossz dolgokat fog elkövetni. Remélem ez így érthető. Ahhoz, hogy megértsük, hogy honnan jön ez az állapot, ahhoz vissza kell mennünk az Éden kertjébe. Ott erről olvasunk egy történetet. Megkérdeztem a Rolit, hogy elmesélje-e, hogy a mítoszok hogy működnek, és hogy ezek a nagyon-nagyon régi történetek, ezek miért nem úgy működnek, mint most, azt mondta, hogy nem. Szóval akit érdekel, az majd privátban megkeres, és nagyon szívesen beszélek erről, de le lettem tiltva. Szóval nézzük csak magát a történetet. Ugyanaz a fa jelenik meg két magyarázattal. Isten azt mondja a fáról. A kertben minden fának a gyümölcsét bátran megeheted, egy kivételével. A jó és rossz megismerésének fájáról nem szabad enned, mert amikor annak a gyümölcséből eszel, azon a napon biztosan meghalsz. Aztán jön a kígyó, és mond valami egészen mást. Azt mondja, ugyan, de hogy fogtok meghalni? Isten ezt csak azért mondta, mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Megismeritek, mi a jó, és mi a rossz. A mítoszokról le lettem tiltva, de gyümölcsről nem. Tudjátok-e, hogy milyen gyümölcs volt az, amit itt megesznek az emberek? Alma, más ötlet, füge, nagyon jó. Jocisztöllőt mondtál? Ne. Zseniális. Nem tudjuk. Az alma onnan jön, hogy latinban az a szó, hogy alma úgy hangzik, hogy malus. Remélem, jól mondom, malus. És ugyanez a szó ugyanez a szó jelenti a rosszat is. És amikor a képzőművészek ábrázolták ezt a jelenetet, tehát valahogy egy gyümölcsöt ábrázolni kellett, és ezt a ilyen szóvicszerűséget ábrázolják a képen, hogy az alma meg a rossz az ugyanazt jelenti. Oké? Tehát innen jön nekünk ez az elgondolásunk, hogy ez biztos alma volt, a Biblia nem ír róla. Elhangzott itt a füge is, meg elhangzott a szőlő, mert hogy a zsidó hagyományban viszont felmerül ennek a kettőnek is a gondolat, hogy lehet, hogy az volt, füge azért, mert ugye a fügefa levelekkel takarták el magukat, a szőlő pedig azért, mert az meg szimbóluma volt a részegségnek, a megbotlásnak, sőt, nem csak ezek merültek föl, hanem egészen furcsa módon a gabona, a búza is megjelenik, mert az pedig a tudásnak a jelképe. Szóval nem tudjuk, hogy micsoda, de mindenkinek más elképzelése van róla, és ez is nagyon izgalmas tud lenni. Na de térjünk vissza, hogy ki mit mondott erről a gyümölcsről. Ki hazudott? Ugye mind a két állítás, amit Isten mond, meg amit a kígyó mond, nem lehet igaz, mert ellent mondanak egymásnak. Valakinek hazudnia kellett, valaki meg igazat mondott, de mi az igazság? Az tény, hogy amikor evett az első emberpár ebből a gyümölcsből, akkor valami megváltozott, és ezt a változást biztos, hogy nem a gyümölcsnek az egyik összetevője okozta, hanem az a változás, ami bennük lezajlott, miközben úgy döntöttek, hogy ők enni fognak belőle. Úgy döntöttek, hogy hát ők szeretnének döntést hozni arról, hogy mi az, ami jó és rossz. Szeretnének olyanok lenni, mint Isten. És ha erre van esély, akkor ők ezt kipróbálják. És abban a pillanatban, amikor ezt eldöntötték, nem feltétlenül akkor, amikor beleharaptak a gyümölcsbe, hanem amikor ők ezt eldöntötték, meghozták a döntést, elkezdett a valóság érzékelésük eltorzulni. Mint hogyha elvesztettek volna egy érzékszervet. Már nem látták tisztán az igazságot, csak tapogatóztak, és ez a tapasztalatunk van nekünk is. Nem látjuk a valóságot, hanem a saját tudásunk alapján próbáljuk a legjobb döntéseket meghozni. Elvileg ezt is oda tudjátok írni a lapra. Tehát, hogy nem látjuk a valóságot, hanem a saját tudásunk alapján próbáljuk a legjobb döntéseket meghozni. Úgy, ahogy a vakok számára a látás nem pótolható, a siketek számára a hallás nem pótolható teljes mértékben, ugyanúgy ez az érzékszervünk sem pótolható. Tök jól el tudunk boldogulni nélküle, ugyanúgy, ahogy egy vak is el tud boldogulni a mindennapi életébe, vagy egy siket is el tud boldogulni a mindennapi életébe. A többi érzékszerve felerősödik, átveszi ennek a hiányzó érzékszervnek a szerepét, és igazából még csak, ha így született, akkor még csak érteni se tudja igazán, hogy mi az, ami hiányzik. Próbálja meg valamelyikötök elmagyarázni valakinek, aki vakon született, hogy miért szép a naplemente. A színeknél megbukik a dolog. És valahogy ez történt velünk is. Elvesztettünk egy érzékszervet ebben a pillanatban. Nagyon is valóságos tapasztalatunk az, hogy kérdezünk Istentől, szeretnénk útmutatást kapni, és nem kapunk egy egyértelmű útmutatást. Nem tudunk minden döntésünkre választ kiolvasni a Bibliából. Legalábbis, nem tudom, amikor én egyetemre készültem, akkor nem volt benne a Bibliában egy olyan igehely, hogy kedves Bogi, neked a Károli egyetemre kell tovább menned. Vagy amikor a Roli megkérte a kezem, akkor nem volt egy ilyen igehely, hogy igen, őt választ. Nem kapunk ilyeneket. Nekünk kell döntést hozni, és 100%-ban mi vagyunk felelősek azokért a döntésekért, amiket meghozunk. Gondoljatok csak arra, hogy ha rossz döntést hoztok, akkor nem csapadjon titeket egy villám rögtön ott helyben. Te döntesz, az döntesz, amit szeretnél. Ugye sokkal egyszerűbb lenne, hogyha villámokkal irányítgatnának minket, de nem ez történik. Látszólag Isten tévedett itt a fánál. Nem estek össze holtan az emberek. Sőt, azt olvasuk a Bibliában, Ádám tudja valaki hány évig élt még? Több mint 930 évig. Hát azért ez azon a napon meghalsz, azért ez ugye, hogy úgy tűnik, mintha nem történt volna meg. Viszont Jézus azt mondja, ugye ezután, az édenkerti eset után több ezer évvel, hogy Sátán, ő a hazugságoknak az atya. A János evangéliumának 8. fejezetében azt olvasjuk, hogy a ti atyátok a gonosz, ti pedig örömmel megteszitek, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg a valódi természetét, hogy hazug, és ő a hazugságok forrása. Nincs rajta a lapotokon, nem fért volna rá. Ez a János 8.44-ben van. Gyakran a hazugság az egy ilyen féligasságon alapul. Egy olyan féligasságon, amit jelen esetben a kígyó látszólag igazat mond. Sőt, igazából ha szó szerint vesszük, akkor tulajdonképpen igazat mondott. Nem haltak meg, egy isteni szerepkört vettek át, most ezt hagyjuk, hogy ez jó volt, vagy nem, de hogy eddig Isten mondta meg, mi a jó, és a rossz most meg majd ők mondják meg. Tehát ez szó szerint tulajdonképpen még akár igaz is. Azt az egyet nem mondta el a kígyó, hogy ez mivel jár. Hogy ez nem biztos, hogy akkora buli. Nem biztos, hogy jó, ha mi döntünk ilyen helyzetekben, mert csak káoszhoz fog vezetni. Ha mi mindannyian meg akarjuk mondani, mi a jó és mi a rossz. Sugalt valamit a kérdésével, az emberek meg bedőltek neki. A kérdés az, hogy mi lesz erre a megoldás. Hogyan reagál Isten? Mi a megoldás? Hogy tudunk kikerülni ebből az állapotból? A megoldás első lépcsője az a törvénynél keresendő. A törvény, ami megmutatja a valóságot. Ez az első lépés. A törvénynek az lesz a szerepe, hogy meg fogja mutatni a valóságot. Az 1 János 3.4 ezt írja, aki bűnt követel, az Isten törvénye ellen vétkezik, mert a bűn nem más, mint az Isten törvényével szembeni engedetlenség. Mit tehet az ember, ha nem lát tisztán? szabályokat állít fel. A törvény úgy működik, mint egy mankó. Ezt szabad, ezt nem szabad. Az egyetlen probléma vele, hogy nem működik mindig. Van olyan, amikor betarthatatlan, van olyan, amikor kifejezetten akadályozza a jó cselekedetet. Kár, hogy nincs bent a Kriszti, akkor ő ezt alátámaszthatná, mint aki jogot végzett. És mondok még egyet, hogy a Bibliában is úgy tűnik, mintha ezek a törvények, ezek ilyen szabadon átjárhatóak lennének, és ilyen értelmezés kérdései lennének. Hoztam ehhez néhány Biblia szöveget, ezeket se fogjátok ott látni. Az első Biblia szöveg az a 10 parancsolatból származik, 2 Mózes 20:13, ne gyilkolj meg senkit. Kicsit előbbre, ez előtt a Bibliában, azonban találunk egy történetet, az 1 Mózes 22:2-ben. Ábrahámnak így szól Isten. Vedd magad mellé egyetlen fiadat Izsákot, akit szeretsz, és menj el Mória földjére. Ott majd mutatok neked egy hegyet, azon áldozd föl Izsákot égő áldozatként. Most akkor eldönthetné Isten, ugye? Hogy most akkor lehet ölni, vagy nem lehet. Vagy mondok egy következőt. Ez az 1 Sámuel 15:2-3. Ezt üzeni neked az örökkévaló a seregek ura. Indulj hát, támadd meg az amálekieket, és egészen pusztíts el mindent, ami az övék. Senkit és semmit ne kímélj meg. Öld meg a férfiakat és nőket, gyerekeket és csecsemőket, és pusztítsd el még ökreiket, juhaikat, tevéiket és szamaraikat is. Milyen képet mutat ez be Istenről, ugye? A Jónás könyvében viszont egészen mást látunk. Ott megint Isten szól, csak itt Jónáshoz. Azt mondja, látod Jónás, te sajnálod ezt a ricinus bokrot, ricinus bokor, aki játszott ugye a kvízjátékban, most már tudja ricinus bokor. Szóval te sajnálod ezt a ricinus bokrot, amely egyetlen éjjel felnőtt, a másik éjjel elszáradt, pedig nem te ültetted, nem is gondoztad. Hát én ne sajnáljam Ninivét, ezt a nagy várost, amelyben több mint 120 ezer ember él, akik nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között. És még ott van az a rengeteg házi állat is. Na most akkor? Hogy igazodjak én el, hogyha még a Biblia is látszólag össze-vissza mond dolgokat. Egyszer lehet ölni, aztán nem lehet, most meg van tiltva, itt sajnáljuk őket, ott nem sajnáljuk. Ha most akkor én hogy tudok rátámaszkodni a Bibliának a tanácsaira? Most akkor jó vagy rossz? A római jogászok már az ókorban felismerték azt a problémát, hogy magyarul így hangzik, hogy a törvény szigora maga az igazságtalanság. Tehát a törvény szigorú betartása maga vezet igazságtalansághoz. Úgy hangzik ez, hogy nem tanultam latinul, bocsánat, de valahogy így hangzik, hogy summum jus, summa injuria. Tehát ez ezt jelenti, hogy a törvénynek a szigora az igazságtalanságot eredményez. És ugyanezt hozza fel Pál is, a római levélben, és hogyha valakit érdekel mélyebben ez a téma, akkor én azt javaslom, hogy a római levélre szánjátok rá az időt, mert nagyon izgalmasan beszél az egész bűnnek a kérdéséről, ugye amikor Géza tanított pár héttel ezelőtt az óemberről és az új emberről, akkor is ezt a könyvet érintette, szóval érdemes ezt tanulmányozni. Pál itt azt írja, a törvény tehát szent, és annak minden parancsa is szent, igazságos és jó. Ezek szerint az okozza halálomat, ami jó? Nem, dehogy is. A bűn azonban felhasznált valamit, ami egyébként jó, hogy megöljön engem. Ez azért történt, hogy tisztán láthassam a bűn valódi természetét. A parancs arra volt jó, hogy lássam, mennyire gonosz dolog a bűn. A törvény tehát arra jó, hogy így elénk rak egy tükröt. Megmutatja, hogy hát ilyennek kell lenned, és ez az, amihez te nem fogsz tudni alkalmazkodni, mert hogy igazából egy tökéletes törvényt sem tudunk összerakni, mert lesz, amikor muszáj kibújni alóla. De hát akkor az meg milyen? Tehát képtelenség jól dönteni. Lásd meg, hogy mi a valóság. Ugye arról beszéltünk az előbb, hogy torzult a valóságérzékelésünk, nem látjuk, hogy mi az, ami igazából a valóság. És a törvény az egy kicsit a következményeken keresztül mutatja ezt meg. Mint hogyha onnan tudnám, hogy ott a fa, hogy neki megyek. Ugye? Vagy nem veszem észre a színpad szélét, és hasra esek. Erre jó a törvény. A törvény betartása az nem válthat meg, csak felhívja a figyelmedet egy problémára. Tehát a törvény betartása az nem a megváltás, nem tud megváltani téged, csak felhívja a figyelmedet egy problémára. És folytatom a római levélnek az előző részét. Valójában nem is én vagyok, aki ezeket a rossz dolgokat teszem, hanem a bűn, amely bennem lakik. Jól tudom, hogy semmi jó nem lakik bennem, vagyis a régi emberi természetemben, hiszen a jót akarom tenni, mégis képtelen vagyok rá. Mert nem a jót teszem, amit annyira szeretnék, hanem a rosszat, amit nem akarok. De ha azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Tehát ez a távolság, ez a torzult valóságérzékelés okozza azt, hogy rossz döntéseket hozunk, ezért vagyunk képtelenek betartani a törvényt, és erre hívja föl a figyelmünket ez. Ahogy az érzékszerveink segítenek nekünk, hogy mondjuk ha a bőrömön érzem, hogy fázom, hideg van, akkor fölveszek egy kabátot. Ha hallom, hogy jön egy autó, akkor nem fogok lelépni az úttestre. Ha látom a fekete felhőket, akkor vagy esernyőt viszek magammal, vagy pedig próbálok fedett helyre jutni. De ha hiányzik egy érzékszerv, és nem veszem észre a fekete felhőket, akkor csak onnan fogom tudni, hogy esik az eső, hogyha már a következményeit megtapasztalom. Hogyan lehetne ezen segíteni? Ugye, ha hiányzik egy érzékszervünk, vagy hiányzik egy szervünk, akkor protézissel szoktuk próbálni pótolni valamivel, ami helyettesíti. A mi protézisünk az a hit lesz. A hit, mint protézis, lehetővé teszi a változást. Tehát a hit, mint protézis, az fogja lehetővé tenni a változást. A zsidókhoz írt levél azt írja a hitről, hogy hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Tehát a hit az azt csinálja, hogy te nem látod, nem érzékeled, de valaki elmondja neked, hogy mire számíts, és te elhiszed neki. Nincs más lehetőséged. A többiek se látják. Vagy a többiek is másképp látnak. Ugye? Biztos volt már veletek olyan, hogy valakivel különböző módon láttátok a valóságot. Sőt, lehet, hogy olyan is volt veletek, hogy mindkettőtöknek igaza volt, mégse értettetek egyet. Az egyetlen biztos pont az Istennél van. Ő az egyetlen, aki látja, tényleg látja a valóságot. Mi olyanok vagyunk, mint a vakok, akik tapogatják az elefántot, és azt mondják, hogy ez az elefánt, ez olyan, mint egy oszlop, mert ő a lábait fogdossa. A másik azt mondja, hogy olyan, mint egy nagy lapulevél, mert ő a fülét fogja. A harmadik azt mondja, hogy nem, olyan, mint egy kötél, mert ő az ormányát fogta. Most akkor milyen az elefánt? Ilyen a mi valóságérzékelésünk, hogy még egymással sem tudunk megegyezni. Isten viszont nem hagyott magunkra, nem mondta azt, hogy jó, hát én mondtam, hogy nem kéne, hanem van egy megoldási terve. Elküldte Jézust, Jézus végigment az akadálypályán a mi hiányos érzékszerveinkkel, és megváltott minket. Kérdés az, hogy ezt elhisszük-e. Nem tudom, tudjátok-e, de hogy mindegyikünknek a szemében van egy úgynevezett vakfolt. Ez a vakfolt, ez valahol valahogy, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy amit mi látunk, abba kellene, hogy legyen egy üres rész, amit nem látunk. De mégse így látunk. Tudjátok miért? Mert az agyunk kompenzál, és kitölti a hiányzó részletet. Tehát amit te most látsz, az igazából nem csak a szemednek a látásodnak az eredménye, hanem az agyad munkája is. Az agyad szépen összepakolja, kitölti a hiányzó részeket, és azt látod, amit az agyad megmutat neked. A hit is, meg a bűn is valami ilyen. A bűn a vakfoltot eredményezi, és a hit lesz az, ami segít kitölteni a hiányzó részeket. A János 8.31-32-ben azt olvasjuk, hogy ha ragaszkodtok a tanításomhoz, Jézus mondja ezt, ha ragaszkodtok a tanításomhoz, engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor valóban a tanítványaim vagytok. Akkor majd megismeritek az igazságot, ezt lehet valóságnak is fordítani, tehát megismeritek a valóságot, és a valóság, vagy az igazság megszabadít titeket. Istenen keresztül tudunk mi a valósághoz eljutni. Magunktól nem fogjuk tudni kinöveszteni ezt a hiányzó érzékszervet. Amikor megtérünk, akkor megértjük, hogy hiányzik valami, megértjük, hogy segítségre van szükségünk, és megértjük azt is, hogy kinél van a segítség. Ez nem azt jelenti, hogy amikortól megtérünk, onnantól kezdve tökéletesen fogunk élni. Továbbra is hiányozni fog az érzékszervünk. Isten nem fogja elvenni ennek a következményét. A megtérésed után is kell döntéseket hozni, és a megtérésed után is fogsz rossz döntéseket hozni. De már tudod, hogy kinél van az igazság, kinél van a valóság, kihez menj, amikor megtörtént, hogy rossz döntést hoztál. A római levélhez visszatérve, a tettei alapján senki nem lesz elfogadható Isten számára. Bíznia és hinnie kell Istenben, aki a bűnös embert a hite alapján fogadja el. Ezért fontos, hogy a hitünk alapján fogunk üdvözülni. A tetteink alapján nem sok esélyünk lenne, a legjobb szándékkal sem tudunk jól dönteni. Kérdés az, hogy miben higgyünk. A Biblia legismertebb igéje a János 3.16, és ez így szól. Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Miben kell hinnünk? Először is abban, hogy Isten szeret minket. Becsapott minket a kígyó az Édenkertben, azzal, hogy elültette a kételkedést bennünk, hogy Isten igazából meg akar tőled tagadni valamit, valami jó dologból akar kihagyni. És az emberek bedőltek neki. És ez egy folyamatos kérdés bennünk a mai napig, hogy miért tilt meg Isten jó dolgokat? Mitől akar megfosztani bennünket? És fontos, hogy elhiggyük, hogy amúgy semmitől. Isten jót tervez a mi számunkra. Ugyanakkor körülnézünk, és megint csak lesz egy olyan tapasztalatunk, hogy igen, Isten jót tervez számunkra. De hát Isten igazságtalan. Van egy Zsoltár, ami pont ezt a tapasztalatot írja le. A 73. Zsoltárból hoztam két részletet. Mert láttam az istentelen sikerét, irigyeltem az elbizakodott szerencséjét. Jólétben élnek, és egészségesek. Amit csak akarnak, véghez viszik. Nincsenek gondjaik, könnyen élnek, nem érik őket bajok és csapások, mint bennünket. Istenem, nézd a gonoszokat, milyen büszkék. Mégis milyen jól élnek. Egyre jobban gazdagodnak. Mi haszna, hogy magamat tisztán megőriztem, szívem megtisztítottam, s tetteimre vigyáztam, hogy ne vétkezzem. Van olyan, aki már tapasztalt ilyet, hogy ő jól csinálja, vagy legalábbis próbálja, a másik meg se próbálja, és neki van szerencséje. Ő kapja az áldásokat. Akkor Isten igazságtalan, nem? Van egy ember a Bibliában, aki ezt a saját, szó szerint a saját bőrén tapasztalta, hogy milyen Isten igazságossága. Azt olvassuk erről az emberről, hogy még Isten is azt mondta, hogy na, ő az én szolgám. Ő jól csinálja, jól éli az életét. Sátánnak büszkélkedett vele. Láttad a szolgámat? Jóbot? Nincs benne semmi bűn. És akkor Sátán azt mondja, hogy hát akkor próbáljuk ki. És Jóbot, akinek azt mondta még Isten is, hogy semmi bűn nincs az életébe, elkezdik érni a csapások. Elveszti a vagyonát, a gyerekeit, az egészségét, és megy reklamálni Istenhez, hogy ne haragudj azért ez így. Megtaláljátok, otthon el tudjátok olvasni, odaírtam az ige helyet, hogy hol reklamál Jób. De vajon látjuk a valóságot? Jób látta, hogy mi van az egész mögött? Látta ő az egész teljességét a történetnek? Isten válaszolt Jóbnak. Nekünk nem mindig szokott, de Jóbnak válaszolt, és az a válasz, amit Jóbnak adott, az nekünk is segített. Három fejezeten keresztül válaszol Jóbnak, nem olvasom végig, egy részt hoztam belőle. Ezután az örökké való válaszolt Jóbnak a forgószélből. Ki fecseg itt terveimről össze-vissza? Ki beszél ilyen ostobán és tudatlanul? Készülj fel, mint igazi férfi, én kérdezlek, te pedig válaszolj nekem. Hol voltál, amikor a földet megalapoztam? Mondd meg, ha igazán bölcs vagy. Tudod-e, ki szabta meg méreteit? Ki mérte meg, mekkora legyen? Mire támaszkodnak a föld oszlopai? Ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt énekeltek a hajnal csillagai, és az angyalok örvendezve ünnepeltek? Így kezdődik, és aztán folytatja, mondom, három fejezeten keresztül. Gyakorlatilag Isten visszakérdez, hogy te látod, hogy mi vesz körül téged? Látod a valóságot? Mi úgy fordítjuk le magunknak, hogy Isten igazságtalan, az élet igazságtalan. De nem lehet, hogy megint a kígyó csap be bennünket? Isten szeretetének gyakorlati megnyilvánulása a megváltás. Isten megváltott minket. Isten szeretetéből következik, hogy megváltott minket. Ez az első, amit el kell hinnünk. A második, amit el kell hinnünk, hogy Isten nem csak minket szeret, nem csak minket váltott meg, hanem minden egyes embert. Ha mi megértjük Isten irántunk való szeretetét, akkor ez könnyebb lesz. Általában. De azért itt is vannak buktatók. Tehát mindenkit szeretni, meg mindenkinek megbocsátani, hát azért... Tudjátok, van ez a bosszúállás. Nem tudom, találkoztatok-e már ilyennel, hogy valakin úgy jó lenne bosszút, tehát megérdemelné, tehát, hogy olyat tett, amilyen igenis megérdemli, hogy vele is valami rossz történjen. És azzal szoktuk nyugtatni magunkat, hogy vannak ilyen igék a Bibliában, amik arról beszélnek, hogy Isten azt mondja, hogy enyém a bosszúállás. Ugye, például az 5 Mózes 32-nél. Enyém a büntetés joga, enyém a bosszúállás, mondja az örökkévaló. Megőrzöm ezt magamnak lepecsételt kincseim között. Én megfizetek nekik, és akkor elhullanak, mert közel a veszedelem napja, amely rájuk vár, és sebesen közeledik. Nagyon jó. Szuper, majd Isten bosszút áll helyettem, na az még keményebb lesz, mint amit én tudnék tenni, ugye? Tök jó. Csak közben meg ha Jónásra gondolunk, akkor tudjuk, hogy hát igen, de hogy Istennél van valami, ami felülírja a bosszúállást. Ez pedig a szeretet meg a kegyelem. És akkor én ott állok, hogy hát Istenem, hát hogy kifosztott, elvett tőlem valamit, tönkretette az életemet, és akkor te most azt mondod, hogy ő is ide fog jönni a gyülibe? És hogy most komoly, ő, hát neki semmi keresni valója. Hát ő ezt nem érdemli meg. Mit keres itt? A Hóseás könyvében azt olvassuk, megváltam őket a Seol hatalmától. A Seol az mondjuk mi pokolnak fordítanánk. Megmentem őket a haláltól. Ó, halál, hova lett a hatalmad? Seol, hol a fullánkod? Nem akarok bosszút állni rajtuk. Ennyit a bosszú állásról, ugye? Tehát, hogy bízok abba, hogy majd Isten megmutatja, és nem mutatja meg. Azért bosszant ez minket, mert mi szeretjük a bűnöket így kategóriákba sorolni. Van kicsi bűn, van nagy bűn, van bocsánatos bűn, van megbocsáthatatlan bűn, ugye? Csomóféle kategória, és jellemzően azok, amik ha el is fogadom, hogy nekünk is vannak bűneink, azok az ilyen lájtos kategóriákba tartoznak, ugye? Hazudtam, de csak azért, mert. Hát ez tök érthető, bárki ezt tette volna a helyemben. Igen, elcsentem azt a csokit, vagy nem tudom, én belettem a sütemény szélébe, de hát most komolyan, tehát ezt hasonlítjuk össze, és akkor lehetne sorolni, hogy mi mindennel. Ez megint a torzult valóságérzékelésünknek a következménye, hogy Isten számára nincs ilyen. Nincsen olyan, hogy kicsi bűn, meg nagy bűn, meg nem tudom. Az a törvény, ugye, Istennek a törvény, aki bűnt követett el, az meghal. Pont. Ez van. Ha kicsit, ha nagyot, ha súlyosat, ha kevésbé súlyosat, meghal. Az is fáj nekünk, amikor mi kegyelmet kapunk ez alól? Az nyilván nem. Lehet, hogy másnak viszont az is fáj, hogy mi miért kaptunk kegyelmet, mert lehet, hogy mi is megbántottunk másokat. Olyan dolgokkal, amiket mi nem is érzékelünk, vagy nem élünk meg olyan súlyosnak. De ha mi bocsánatot kaptunk, akkor a többieknek is jár ez. És így jutunk el a harmadik ponthoz, hogy a hitből következő szeretet hatása az át fogja formálni az életünket. A hitből következő szeretet átformálja az életünket. A szeretet az úgy működik, mint a víz. Isten szeretete, mint a víz, megérkezik, és elkezdi lemosni rólam azt a sok rossz dolgot, ami rám rakódott. És én eldönthetem, hogy hagyom tovább folyni, vagy pedig én ott tapicskolok abban a sáros, koszos vízben, amit leoldott rólam Isten szeretete. Csak úgy tudom továbbadni, hogyha a szeretetet adom tovább. És akkor, mint a folyó, folyik végig mindenkin, és mindenkit megtisztít. És folyamatosan tiszta lesz ez a szeretet. Rajtam áll. Ezt Isten nem tudja kikényszeríteni. És ez a kereszténységnek a lényege. Nem a tökéletes szabálybetartás. Akkor leszel jó keresztény, hogyha minden szabályt megfelelően tartasz be. Megfelelően öltözködsz, megfelelően beszélsz, megfelelően végzed a munkádat. Nem erről szól. Nem is a saját jóságunkról szól, hogy mennyivel jobbak vagyunk, mint a többiek. A kereszténység lényege Isten szeretete, amely hit által átformál minket, és rajtunk keresztül másokat is. A Római Levél 13. fejezetében azt olvassuk, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak a szeretettel. Ezzel azonban mindannyian tartoztok egymásnak. Aki szereti embertársát, az eleget tett a törvény követeléseinek. Miért mondom ezt? Mert a törvény azt mondja, ne légy házasságtörő, ne gyilkolj, ne lopj, és ne kívánd, ami a másé. mindezek és az összes többi parancsolat összefoglalható ebben az egyben. Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat. A szeretet nem tesz semmi olyat, amivel a másiknak ártana. Ezért a szeretet által töltjük be a törvényt. Mi tehát a megoldás a bűnre? Egyrészt a törvény, ami megmutatja, hogy baj van. Aztán a hit, ami megnyitja a szemünket a valóságra. És végül a szeretet, ami átformál bennünket. Ez Istennek a megoldása. A törvény, a hit és a szeretet. És akkor már csak egyetlen kérdést kell feltennünk. Elhiszem-e azt, hogy Isten jobban tudja nálam, hogy mi a jó és mi a rossz? És imádkozzunk még egyet. Drága Istenünk, mi hálásak vagyunk neked azért, hogy nem hagytál minket magunkra, hogy amikor rossz döntéseket hoztunk, neked arra is volt megoldásod, hogy a te szereteted az végtelen, és a te szereteted az, ami térdre kényszerít minket, és megoldást ad a mi életünkre. Kérünk, te segíts nekünk, hogy megértsük, hogy milyen mély, milyen magas, és milyen széles a te szereteted és kegyelmed, és ezt tudjuk árasztani mások felé is. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.